A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit. Mezei Dánielt hallják itt a nap vendégében. Vendégem pedig az Óbudai Egyetem rektora, professzor dr. Kovács Levente. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok.
Szép napot kívánok, én is köszöntöm a rádió hallgatókat.
Folyamatosan téma az egyetemi átalakulás, a modellváltás. Most már lassan 2 hete 11 újabb egyetem, korábban a szenátus, és aztán a parlament is megszavazta, a modellváltás útjára lépett. Többek között az Óbudai Egyetem is, amely talán kevesen tudják, de a főváros legrégebbi egyeteme, és az ország második legrégebbi egyeteme. Ez rang is, nem?
Ez valóban így van. Bár tény is való, hogy a durván valamivel több mint 600 évvel ezelőtt még Zsigmond király által alapított egyetem, az akkor azért semmilyen szinten nem volt műszaki profilú. Ez azóta sokkó volt egyébként egy törés is, aztán gyakorlatilag a technikumok, amelyek az 1800-as években alakultak, azoknak a jogelődi intézményeiből alakult aztán először a Budapesti Politechnikum, és aztán pedig 2010-ben az Óbudai Egyetem.
Tehát visszatérve a modellváltásra, ön, mint az egyetem rektora, mit gondol a modellváltásról? Mindenfélét lehet olvasni, pro és kontra, hallani pro és kontra arról, hogy ez jó-e az egyetemeknek, avagy nem. Ön mit gondol, mint az intézményvezető?
Elsősorban értelmesen azért is léptünk erre az útra, mert alapból pozitív a kicsengés. Én szakmai szempontból egy nagyon nagy lehetőséget látok ebben, és egyébként az én alatt nem csak saját magam szemét szeretném jelezni, hanem alapvetően az egész egyetemet, hiszen február 15-én volt egy rendkívüli szenátus ülésünk azzal kapcsolatosan, hogy akkor most valóban határozzunk arról, hogy mindezt jónak látjuk-e vagy sem, és egy egyhangú döntés született, 24 igen, 0 nem, 0 tartózkodás. Tehát minden szervezeti egység vezetője hasonló véleménye volt, és ezt megelőzően egyébként mind a dékáni kollégiumunk, tehát csak a dékánoknak a közössége, mind pedig a szakszervezet, mind a közalkalmazott tanács, és mind a hallgatói önkormányzat is egyhangulag gyakorlatilag támogatta, hogy aztán majd a szenátus elé vihessük az ügyet, és ilyen szempontból, ahogy azt jeleztem is, egy egyhangú döntéssel nyilvánítsuk ki, hogy ilyen szeretnénk modellt váltani. Hogy pontosan miért, annak pusztán szakmai szempontból óriási lehetőségei vannak. Azt sok helyen lehetett olvasni, sőt, valamilyen szinten látjuk és tapasztaljuk is, hogy azért a magyar felsőoktatási intézmények hát a rangsorokban nem annyira pozícionáltak, mint hogy egyébként a szürke állományuk ezt lehetővé tenni. Ennek sok minden háttere van, konkrétan most az Óbudai Egyetem esete, ugye mi azért egy főiskolából lettünk egyetem, természetesen következetesen végigvittük azokat a metrikákat, amiket egyébként az egyetemválás kapcsán 2010 előtt ezek szükségesek voltak, doktoriskola alapítás talán az volt a csúcsa, de előtte is különböző minősítettségi faktorok. És mivel műszaki intézmény vagyunk, nagyon sok a kapcsolódási pontunk ipari cégekkel. Ezek az ipari cégek viszont sokkal gyorsabban fejlődnek ma az ipar 4.0, vagy a digitalizációnak az érájában, a korában, mint ahogy egyébként az állami bürokrácia ezt le tudná követni. És sajnálatos módon azért az egyetemünk egy túl bürokratizált intézménnyé vált. Ezeknek a lehetőségei azért a modellváltás tekintetében egy sokkal rugalmasabb struktúrát tudnának eredményezni, és ezért döntöttünk amellett, hogy egyébként mi erre az útra szeretnénk lépni.
Aki kicsit elmélyül a témában, az például tudja, hogy ez, amit itt a végén mondott, a válasz a végén említett nevezetesen, hogy a rugalmasság és az állami bürokratikus merev rendszerből való kilépés az egyik fő érv az alapítványi átalakulás, a modellváltás mellett. Azonban adódik a kérdés, hogy vajon akkor, amikor ugyanúgy állami forrásokat kap majd az egyetem, és persze lesz mellette saját bevétele is, akkor például az állami pénzekkel való elszámolás az marad ebben a merev bürokratikus rendszerben, vagy ott is szabadabb lesz a költés lehetősége?
Hát továbbra is az állam a megrendelő, tehát hogy ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem leszünk egy kizárólagosan magánegyetem. Ez ugye benne van a törvényben is, hogy az állam egy ugyan nem veszi le a kezét a volt állami egyetemekről, az alapítói jogokat továbbra is gyakorolja, viszont a fenntartó ilyen esetben egy kuratórium lesz, akivel egy közvetlenebb kapcsolata van az egyetemnek, és amennyiben, és a mi esetünkben azt mondom, hogy egy abszolút pozitív kuratórium mellett foglalt állást az állam, illetve hát pontosabban azt jelölte ki számunkra, ez gyakorlatilag lehetőséget ad arra, hogy a ne minden egyetem igazából az adott minisztérium előtt álljon sorba, hanem alapvetően akkor a stratégiai fontosságú kérdéseket, azokat a fenntartóval, konkrétan a kuratóriummal beszélje meg, viszont a megrendelő oldalát, azt az állam fogja továbbra is gyakorolni, ő rendeli meg a képzéseket, ő hagyja jóvá a képzéseket, ő fogja egyébként utána kvázi azokat a szerződéseket kötni, őt vagy hosszabb távú szerződéseket kötni, amelyek egyébként ilyen szempontból az egyetem jövőképét tudják formálni, és ezt egyébként egy felelőssége teljesebb elképzelésben az egyetemnek le kell tudnia egyrészt szállítani, mint egy megrendelő oldalról, másik oldalról pedig értelemszerűen ilyen szempontból sokkal gyorsabban tud a különböző kívánalmaknak megfelelni.
A piaci modell, a piaci rendszer egy egyetem, egy oktatási intézmény esetében mit jelent? Tehát itt említi, hogy a megrendelés, vagy a megrendelő ugye az állam, de az állam is gondolom úgymond piaci igényeket elégít ki akkor, amikor különböző képzésekre helyezi a hangsúlyt. De ugyanígy például az egyetem közvetlen kapcsolatban is van nagy cégekkel, szektorokkal, amelyek jelzik, hogy számukra most előnyös lenne, hogyha ilyen vagy olyan képzés létesülne, teszem azt az Óbudai Egyetemen?
Természetesen, ha világítsa meg ezt a példát egy nyugat-európai példával, vagy pontosabban több nyugat-európai példát is fel lehet sorolni. Sokkal jobban rangsorolt egyetemekről beszélgetünk, Gent Egyetem például, vagy a Löwen Egyetem, vagy akár a Karolinska esetében, de lehet ezt mondani a Cambridge-t, és akkor nem menjünk egyébként túlzottan a tengeren túlra, mert értelemszerűen azért az Egyesült Államok beli, vagy pedig távol-keleti példák azok azért valamilyen szinten más struktúrában működnek, de mindegyik esetben egyébként ahhoz, hogy gyorsan tudjanak lépni és a piaci igényeknek, és ilyen szempontból az elismertségnek megfelelően nagyobb rangot tudjanak magukból ki sajtolni és prezentálni, az mindig ott van, hogy valakinek természetesen termelnek. Konkrétan most ugye mi műszaki intézmény vagyunk, elsősorban a gazdaság felé termelünk olyan hallgatókat, az elsődleges kimenetet egy egyetem szemszögéből nézve maga a hallgató, az a képzési portfólió, amivel felruházok a hallgatókat, és ők egyébként elhelyezkednek az iparban. Ezek az iparban elhelyezkedett hallgatók viszont ugye egyrészt elkezdenek dolgozni céges oldalon, másik oldalról viszont van egy innovációs lába is, és ez az, amit nagyon fontos figyelembe venni. Nem csak az oktatási oldalról jelenik meg az állam megrendelőként, hanem ő elsősorban azt is elvárja az egyetemektől, hogy lehetőleg minél innovatívabbak, és ilyen szempontból minél jobban rangsoroltak legyenek. Van egy konkrét célja az országnak, és ezzel én magam is egyetértek. Én magam se egyébként lehet így fogalmazni, nem engedtem a csábításnak, hogy külföldi egyetemet válasszak, kevésbé, kevesebbet tudják ezt az emberek, de azért egy ERC-díjas kutató vagyok, az ERC az maga az Európai Uniónak a, ha lehet így fogalmaz, az olimpiai aranyérme, vagy minimum a világbajnoki, vagy csak európai aranyérme, és ilyen szempontból azért ugye az egy olyan jellegű novumot igényel a kutatói közösségtől, ami ma még egyáltalán lehet, hogy utópikus elképzelésnek tűnik, viszont ennek a megtörülési rátai óriási. Na most ugye ilyen jellegű innovációs elképzeléseket vár el maga az állam is ahhoz, hogy egyébként jól pozícionált egyetemeink legyenek. És ezeket a konkrétan most a mi esetünkben, mint műszaki felsőoktatási intézmény, ez ugye értelemszerűen az iparral karöltve kell megtenni. De az ipari megrendeléseket nem lehet úgy gyakorlatilag figyelembe venni, hogy hát megrendel valamit az ipar, aztán gyakorlatilag a bürokratikus apparátus következtében mi egyébként másfél-két év múlva kezdjük el majd csak leszállítani az eredményeket, mert lehet, hogy két év múlva már teljesen más lesz a trend. És ilyen szempontból egyébként ezt a fajta gyorsaságot és rugalmasságot próbálta az állam ezen lehetőség szempontjából egy másfajta konstrukcióba pakolni, és ez a mi szemszögünkből nézve, mondom, műszaki egyetem szemszögéből nézve, ez egy nagyon komoly lehetőség.
Említette, hogy elismert tudományos ember, kutató. Na most ön Temesváron, ha jól látom, ugye Erdélyben, Romániában járt egyetemre, és ott szerezte a végzettségeit. Összesen lehet hasonlítani a magyar, illetve a erdélyi-romániai felsőoktatást? És ha összehasonlítjuk, akkor hogy jön ki belőle Magyarország, az anyaország, úgy értem?
Össze lehet természetesen hasonlítani. Hát én azt mondanám egyébként, hogy valahol az egész közép-kelet-európai szektor hasonló cipőben jár. Volt egy rendszerváltás előtti időszak, ami egyébként egy, én azt mondom, hogy egy nagyon erős tudást, alaptudást alapozott meg a hallgatók számára. Csak ha a reáltárgyakat nézzük, ugye elsősorban műszaki intézményként mindig erre következtetek vissza, tehát a rádióhallgatók is próbálják úgy nézni az Óbudaegyetemet is, ahogy valójában egy műszaki felsőoktatási intézmény. Tehát a reáltárgyakra következhetünk vissza, akkor azért a matematika, fizika, oktatás a közép-kelet-európai blokkokban nagyon erős volt. Viszont a rendszerváltás után ugye az ipar újra alakult. Ilyen szempontból egyébként egyfajta légüres térbe kerültek azok a műszaki intézmények, akik keresték a helyüket, hogy most kivel és hogyan dolgoznak együtt. Ennek is valamilyen szinten persze a következménye, hogy a rangsorolás a nemzetközi metrikákban az gyengébb. De magukra találtak, és ez egy nagyon fontos szempont. A csehek, lengyelek már azért ilyen szempontból jóval gyorsabban léptek, nekünk is ebben a szempontból gyorsabban kell lépni. Ha a nagy kutatásokat nézzük, akkor azért Magyarország előrébb áll, például konkrétan az ERC kutatások tekintetében az EU13-ak gyakorlatilag legerősebbike Magyarország, Románia messze, alig nyer ERC típusú kutatásokat, viszont azért nekik a régiójuk és az ipari lehetőségeik azért egy tágabb szektort prezentál, elsősorban most a műszaki területet illetően, és ilyen szempontból egyébként viszont például a nagy kvázi európai grantekben azért kvázi teljesítenek, tehát ebből a szempontból nehéz mérlegelni, hogy most akkor hova pozícionálhatja Magyarország önmagát, de a magunk részéről, mint anyaország és Magyarország szempontjából elsősorban az kell legyen a kiinduló pont, hogy innovációs lábunk a sokkal erőteljesebb legyen, mint bármely környező államunk, és ilyen, vagy környező állam, és ilyen szempontból egyébként a versenyképességünk szintén jobb legyen.
Dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora a vendégünk itt a Trend FM-en, a NAP vendégében, és a modellváltó egyetemekről beszélgetünk, és vissza is kanyarodnék ide ehhez a témához. Többször elhangzott, hogy az Óbudai Egyetem műszaki egyetem, és aki figyeli és olvassa az eseményeket, tudja, hogy a 11 egyetem, most nem sorolom az összeset, de ugye a Debrecen, Nyíregyháza, a Tesnes Egyetem lehetne sorolni. Nincs ott a BME. És professzor dr. Stumpf István kormánybiztos, a modellváltásért felelős kormánybiztos pont egy vagy két nappal ezelőtt említette, hogy akár azt is el tudná képzelni, hogy a BME bekerül a modellváltó egyetemek közé, miközben én korábban azt hallottam, hogy ugye pont a cégekkel való erős kapcsolata miatt a BME nem mozdult a modellváltás irányába. De a kérdés, hogy egy Óbudai Egyetem, amely vált, és egy BME, amely jelenleg nem vált, között elég pontosan ki fog rajzolódni, hogy mennyire előnyös, avagy nem előnyös a modellváltás ténye.
Igen, ez valóban így van. Mi egy teljesen más pályán mozgunk a BME-hez képest. A BME egy tudományi egyetemi konstellációban megy, és hát értelemszerűen az országnak gyakorlatilag a legrégebbi műszaki intézmény, vagy kizárólag műszaki profilú intézménye. Mi azért, ahogy fogalmaztam, egy főiskolai gyökerezettségű egyetem lettünk. Ha a fokozatváltás a felsőoktatásban modellt vesszük alapul, akkor mi gyakorlatilag az egyetemi struktúrára próbálunk fókuszálni. Az a céges kapcsolatrendszer, ami egyébként nálunk is nagyon erős, az a céges kapcsolatrendszerrel mi ebben elsősorban az ipari megrendelések oldalára és az ipari megrendelések oldalából szeretnénk egy gyakorlatorientált innovációs lábat kiépíteni, tehát elsősorban az ipari megrendelésekből eredendő kutatásfejlesztést végezni, semmint azt mondom, hogy mondjuk elsősorban tudományorientált oldalról. Ez egy megközelítési mód. Mi nem akarunk konkurálni, és nem is tudnánk egyébként konkurálni a BME-vel. Nekünk egy teljesen más pályára szeretnénk, és azt mondom mindannyian, tehát értelemszerűen egyetem vezetője, szeretném pozícionálni az Óbuda Egyetemet, és ennek a kiinduló pontja egyébként az, hogy valóban ez a fajta szimbiózis, ami egyébként a cégekkel, és nem csak a cégekkel, hanem gyakorlatilag az egyetembe, vagy az egyetem ugye él egy adott környezetben, kvázi egy szociális hálóban. Ha megnézzük a kuratóriumot, ugye gyakorlatilag a harmadik kerületnek a prominens személyisége lett a kuratóriumnak az elnöke, Varga Mihály pénzügyminiszter úr, Székesfehérvár, ami egyébként egy erős kampuszunk az Óbuda Egyetem tekintetében, szintén prominens képviselője, polgármester úr lett, Cserpakovics András polgármester úr lett a kuratóriumi tagunk. Konkrét kérés volt, amennyire lehetséges a kérni, de mindenképpen kérés volt az egyetem részéről, hogy amennyiben egyébként elindulnak a tárgyalások, akkor az egyetem szeretné, hogyha a rektora gyakorlatilag a kuratórium tagja tud lenni. Ez is megvalósult, és két olyan ipari szereplő jött be, ami megint azt mondom, hogy prominens személyiség és prominens gazdasági motorja, magyar cégről beszélgetünk, vagy magyar érdekeltségű cégről beszélgetünk, ugye a Videotonról túl sokat nem kell mondani, gyakorlatilag az egyik legerőteljesebb, hanem a legerőteljesebb műszaki cégről beszélgetünk Magyarországon, illetve ugye a Telenor volt vezérigazgató helyettese, szintén a kuratóriumunk tagja, ami meg abból a szempontból volt valamilyen szinten kívánalom az egyetem részéről, hogy hát itt azért az 5G és a 6G hálózatoknak a hajnalán konkrétan azért egy olyan jellegű távközlési vállalat álljon mögénk, illetve próbáljon megrendelőként szintén fellépni, fenntartóként fellépni, aki viszont az ipar 4.0-nak a kívánalmait teljes körűen, vagy teljes széles spektrumban tudja kezelni.
Azt tudjuk, halljuk, olvassuk, hogy arról, hogy a kuratórium hogy áll föl, vagy itt már mondhatjuk, hogy hogy állt föl, arról ugye Palkovics miniszter úr dönt, gondolom egyeztetve Stumpf Istvánnal, de a lényeg, hogy önnek, mint rektornak erre volt javaslattételi lehetősége, hogy mondjuk az egyetemnek, az egyetem profiljának, működésének, képzési struktúrának milyen jellegű kuratórium tenne jót?
Volt ezzel kapcsolatosan beszélgetés, és ahogy fogalmaztam, ugye itt elsősorban nem is a személyek, hanem inkább úgy fogalmazok, hogy kívánalmak tekintetében fogalmaztam meg olyan jellegű elképzeléseket, ahogyan ezt el is mondtam, hogy milyen jellegű cégek, milyen jellegű orientáltságú szereplők lennének jól kezelhetők az egyetem teljes életét illetően. Ebből a szempontból én azt mondom, hogy maradéktalanul elégedettek vagyunk mindannyian az egyetem oldaláról, hogy egy olyan jellegű kuratóriumot határozott meg az állam, miniszter úr, kormánybiztos úr, miniszterelnök úr, illetve hát gyakorlatilag a kormányzat, aki mindezt jóvá hagyta, hogy ebből valóban egy előremutató ívet tudunk felépíteni, és valóban egy teljesen új egyetemet tudunk építeni.
Professzor dr. Kovács Levente, az Óbuda Egyetem rektora a vendégünk itt a nap vendégében. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Hamarosan folytatódik a nap vendégével.